Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Holnap kezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Budapestre érkezik holnap az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztessen a leendő magyar kormánnyal. 10 napos tűzszünetet jelentett be Libanon és Izrael között az amerikai elnök. Holnap sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futózápor keleten, északkeleten fordulhat elő. Következnek a részletek. Egyre több részlet derül ki a kormányalakítással összefüggésben. A Tisza kormány alatt például nem a Karmelitában lesz a miniszterelnök irodája, sajtóhírek szerint pedig a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója lesz az oktatási miniszter. Az új parlament leghamarabb a május 1-i hosszú hétvége után alakulhat meg. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, készek a gyors átadás átvételre. A Fidesz is abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést. Kara Barnabás és Mikja György beszámolója.
A Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök szerdán. Elsőként Magyar Péter egyeztetett Súlyog Tamással. A találkozón a köztársasági elnök egyértelművé tette, Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
A Tisza párt elnöke arról is beszélt, reálisan május 6-án vagy 7-én alakulhat meg az új országgyűlés, az új kabinet pedig május közepére állhat majd fel. A Fidesz abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést, jelentette ki Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, készek a gyors átadás átvételre.
Szerintem mindenki abban érdekelt, egy világos egyértelmű választási eredmény után, hogy a hatalom átadása gyors és zökkenőmentes legyen, erre a lehető leghamarabb sor kerülhessen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy van jogerős eredmény, a köztársasági elnök is majd mérlegeli a helyzetet, mi ebben vagyunk érdekeltek, hogy lehető legkorábban parlamenti alakulőülés lehessen, és az új többség akaratának megfelelhessen a kormányt megalakítani.
Az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások pénteken kezdődnek meg. Itt határozzák meg az ülésrendet, de szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Az államfőnek egyébként május 12-éig kell összehívni az új országgyűlés alakuló ülését. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően a legidősebb képviselő nyitja meg. Az ő munkáját a legfiatalabb képviselők segítik. Az ülésen a 199 megválasztott honatja közösen teszi le az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Ha a parlament megválasztja a kormányfőt, utána kezdődhet meg a kormányalakítás. Ugyan a hivatalos bejelentésekre még várni kell, a Tisza kormány struktúrájában jelentős változásokra kell számítani. A korábbi csúcsminisztériumok helyett önálló szakminisztériumok jöhetnek létre. Magyar Péter hétfőn arról beszélt, lesz gazdasági, egészségügyi, oktatási, környezetfejlesztési, pénzügyi, belügyi és külügyi tárca is. Bár egyelőre még nem világos, kik lesznek a Tisza kormány miniszterei, több tárcánál már körvonalazódnak a nevek. Sajtóhírek szerint Rubovszki Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója lesz a Tisza oktatási minisztere. Az egészségügyért Hegedű Zsolt felelhet, nem várható nagy meglepetés a honvédelmi tárcánál, ott Ruszin Szendi Romulus lehet a befutó. A Tisza párt programalkotója Tanács Zoltán kancellária miniszter, Bóna Szabolcs agrárminiszter, Orbán Anita pedig külügyminiszter lehet. A bel- és külgazdasági területeket összevonja a Tisza, ezekért Kapitány István felelhet. Közben már megindultak a tárgyalások a leendő Tisza kormány és a jegybank között is. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, Varga Mihállyal áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat. A tiszás politikus, aki várhatóan pénzügyminiszter lesz az új kormányban, arról is tájékoztatott, gyors előrelépésre számít az uniós pénz hazahozatalában. Csütörtökre pedig az is kiderült, a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelitában, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz.
Valamennyi a külképviseleteken leadott szavazat megérkezett a Nemzeti Választási Irodához. A tagok meggyőződtek arról, hogy a visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya a ládákban található voksok összeszámolásának. Kócán Dávid összefoglalója.
Két turnusba érkeztek az urnák, a múlt csütörtökön volt itt egy ülésünk, amivel az első nagyobb számú urnáknak az zárt állapotát állapítottuk meg, mai 10-30-as ülésünkön pedig a fennmaradó urnákat tekintettük meg, mindent rendben találtunk, és ezért egyhangú döntést hoztunk az zárt állapotról.
Közölte Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Az országgyűlési választáson 149 külképviseleten szavazhattak a választók. Ezután több mint 320 zárt urnát kellett Magyarországra szállítani. A ládák ellenőrzése után a voksokat az MVB tagjai egyéni választókerület szerint szétválogatják, és a belföldön átjelentkezéssel leadott szavazatokkal együtt holnap átadják a helyi választási irodáknak. Erről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt.
Mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy kijelölt szavazókör, amelyik nem számolt a választás estéjén, hanem vár a belföldön, illetve külképviseleteken leadott szavazatokra. Ezeket összekeveri, megszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazókörnek az eredményét, és ezt követően válik 100%-os feldolgozottságúvá az egyéni választókerületekben a szavazatszám, úgyhogy ezt követően fogja mind a 106 egyéni választókerületi választás bizottság az egyéni mandátumok eredményét megállapítani.
Ezt várhatóan szombaton teszik meg, mondta Nagy Attila, aki hozzátette. Az egyéni eredmények alapján végleges lesz a töredék szavazatok száma, emellett az utolsó levélszavazatok is megérkeztek Magyarországra, és ezek feldolgozása is hamarosan véget ér. Az országos listás végeredményt, ezzel együtt a választás végeredményét a jövő héten hirdethetik ki.
A kormányzati átadás átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem vesz részt az EU állam és kormányfőinek jövő heti informális tanácskozásán Orbán Viktor miniszterelnök, írta a közösségi oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Boka János hozzátette, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök. A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő 7 éves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott, erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét is tájékoztatták, tette hozzá. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap. Már holnap Budapestre utazik az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztesse a következő lépéseket a leendő magyar kormánnyal. Brüsszel, Berek Patricia.
The clock is ticking.
Az óra ketyeg. Így nyilatkozott az Európai Bizottság szóvivője arról, hogy már pénteken Budapestre utazik az uniós testület delegációja, hogy egyeztessen a nem sokára hivatalba lépő új magyar kormánnyal. Paula Pinho újságírói kérdésre azzal indokolta a korai egyeztetést, hogy számos kérdésben sürget az idő, akár a 90 milliárd eurós ukrán hitelről, akár a helyreállítási alapok forrásairól van szó.
Obviously it is in the interest of Hungary. It is in the interest of the EU that we
nyilvánvalóan Magyarországnak és az EU-nak is érdeke, hogy mielőbb előrehaladást érjünk el ezekben a kérdésekben, ezért már előzetesen megkezdjük a tárgyalásokat, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal cselekedhessen is, ezért nem vesztegetjük az időt, mondta a bizottság szóvivője. Az egyeztetés számos kérdésben zajlik majd, nem csak ezekben a sürgető ügyekben, de ezek most előzetes egyeztetések, és sok téma lesz napirenden. Az elsődleges cél a párbeszéd indítása, tette hozzá. Arra a kérdésre nem adott konkrét választ, mi a bizottság álláspontja arról, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna gyorsított támogatását nem támogatná, és népszavazásra is bocsátaná. Bőven lesz lehetőség az egyeztetésre, válaszolt a szóvivő. Az ukrán hitel és a barátság kőolajvezeték ügyét azonban továbbra is külön kezeli a bizottság. A kőolajvezeték helyreállítását április végére ígérte az ukrán elnök. Az uniós álláspont pedig nem változott az ukrán hitelről, azt elfogadta a tanácsülés, tehát végre kell hajtani. Arról, hogy a bizottságot kik képviselik majd a budapesti látogatáson, egyelőre nem árult el részleteket a szóvivő.
Először adott interjút a választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor leköszönő kormányfő a Patriotának azt mondta, a Fidesz és a Magyar Nemzeti Oldal teljes megújulására van szükség, a vereség mértéke ugyanis soha nagyobb annál sem, hogy egy-két pozíción változtassanak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már az első eredmények beérkezésekor látta, hogy baj lesz, és gyorsan kiderült az is, hogy a kampányuk nem működött. Hozzátette, 70% körüli részvételre számítottak, de sokkal többen voksoltak.
Ott, ami bejött, az mind ellenünk jött be. Az mind protest, mind tiltakozik ellenünk, ellenünk akar szavazni. És akkor láttam, hogy ebből baj van, és aztán utána végig mentem azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindannyian utazunk azóta is. Tehát ha másnap reggel, te akár az aznap estét kérdezi, azt tudom mondani, hogy, tehát ha érzelmeim felül kérdez, azt tudom mondani, hogy hát fájdalmat érezte meg ürességet.
Az új kormány a gázolaj és a benzin esetében is fenntartja a védett árat, közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter hozzátette, ez a magyar költségvetése nem ró plusz terhet. Magyar Péter azt írta, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyen Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, valamint a MOL felső vezetése, illetve Kapitány István és Kármán András társaságában vett részt. Hangsúlyozta, a MOL tájékoztatása szerint Magyarország zavartalan üzemanyagellátása a jelenlegi világpiaci helyzetben is biztosított. A Tisza párt elnöke azt is közölte, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a leköszönő kormány május 30-áig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést. Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által a Matthias Corvinus kollégiumnak kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Ebben a kérdésben a MOL a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. Tíznapos tűzszünetet jelentett be Libanon és Izrael között az amerikai elnök. Donald Trump azt közölte, hogy a fegyvernyugvás éjjel lép életbe. Azt korábban mindkét fél jelezte, hogy hajlandó lenne tárgyalni a tűzszünetről. A libanoni vezetés azonban azon az állásponton volt, hogy előbb a zsidó állam hadserege vonuljon ki az országból. Kanalas Lili összeállítása.
Robbanások sorozata rázta meg csütörtökön a dél-libanoni Nabatia városát. Több épületben is hatalmas károkat okoztak az izraeli lövedékek. A zsidó állam hadserege pedig arról számolt be, hogy az egyik határmenti településen csapást mértek a Hezbollah terrorszervezet állásaira. A hetek óta tartó légitámadásokban a libanoni hatóságok szerint már 2000 ember vesztette életét, emiatt Beirutban sokan reménykednek abban, hogy tűzszüneti tárgyalások kezdődnek a felek között. Szeretnénk, ha véget érnének a harcok, és a következő éveket békében élhetnénk le, de vannak akadályok, amelyeket mindenképpen le kell küzdenünk, mondta egy férfi, ám nem mindenki ért vele egyet. A libanoni vezetés különösen azt nehezményezi, hogy az ország déli részén egy ütköző zóna kiépítésén dolgozik az izraeli haderő. Csütörtökön az utolsó hidat is felrobbantották a régió határát jelző folyón. A libanoni elnök szerint csak akkor lehet szó tűzszünetről, ha a zsidó állam kivonja csapatait a térségből. Sokan Észak-Izraelben sem bíznak az egyeztetésekben. Ellenzem a fegyverszünetet, mert ha most megkötik, az csak még több problémát fog okozni. Talán egy hónap múlva, talán kettő, de újra harcolnunk kell majd, és ennek soha nem lesz vége, panaszkodott egy férfi. Mások azonban támogatják, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek a felek. Már régóta esedékes lenne egy valódi tűzszünet, ez nem egy területi vita, csak az iráni báb a Hezbollah taszítja pusztulásba az egész régiót. Szerintem a libanoniak és az izraeliek számára is az lenne a legjobb, ha véget vetnének a háborúnak, mondta egyikük. Bár eredetileg azt tervezték, hogy közvetlenül tárgyalnak a felek, végül az amerikai elnök közvetített a vezetők között. Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy csütörtök éjjel 10 napos tűzszünet lép életbe Libanon és Izrael között.
Újabb szupertanker haladt át a Hormuzi szoroson, annak ellenére, hogy Washington blokkádot hirdetett az iráni kikötőket érintő hajóforgalomra. Donald Trump korábban teljes tengeri zárlatot ígért, miközben a térségben tovább nő a katonai jelenlét. Washington a közel-keleti konfliktus lezárására törekszik, Teherán pedig gazdasági és politikai okokból sürgetné a megállapodást. Jó Csaba összeállítása.
Újabb az Egyesült Államok által szankcionált szupertanker hajózott át csütörtök reggel a Hormuzi szoroson, legalábbis ez látható egy internetes hajózást követő oldalon. Mindez annak ellenére történt meg, hogy az Egyesült Államok blokád alá vette az iráni kikötőket látogató hajókat. Donald Trump még vasárnap mondta, hogy az Egyesült Államok hadiflottája, a világ legjobbja, azonnali hatállyal blokád alá vonja a Hormuzi szorost minden be- vagy kimenni próbáló hajóval szemben. Itt halad el a világ olajszállítmányának 25, LNG szállítmányainak pedig a 20%-a. Tavaly naponta 20 millió hordónyi olaj és csepp folyósított földgáz ment keresztül a szoroson, ez évente 600 milliárd dollár értékű kereskedelmet jelent. Folyamatosak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de továbbra sem egyértelmű, hogy közelednek-e a felek a megállapodáshoz, vagy csupán taktikai lépések zajlanak egy későbbi alkú előtt. Erről beszél Csicsman László, a Közel-Kelet szakértő, hozzátette, a legnagyobb viták továbbra is az urándúsítás kérdésében, a hormuzi szoros ellenőrzésében, valamint az Irán által követelt több száz milliárd dolláros kártérítés ügyében vannak.
Itt nem csak tankerhajók haladnak keresztül, akár csak a hormuzi szorosan is, hát egyéb kereskedelmi forgalom is zajlik, amely ugye megakadhat ennek hatására. Tehát az a helyzet, hogy ez egy reális opció, amely hát Irán kezében egy olyan fegyver jelen pillanatban, a hormuzi szoros, majdnem mintha nukleáris fegyvere lenne egyes vélemények szerint.
Csicsman László kitért arra is, Irán számára a tengeri útvonalak lezárása erős nyomás gyakorló eszköz, ami tovább növeli az eszkaláció veszélyét. Ugyanakkor mindkét fél érdekelt lehet a megegyezésben. Washington a konfliktus lezárására törekszik, még Teherán gazdasági és belpolitikai okokból sürgetni a megállapodást.
Jelen állás szerint az amerikaiak megpróbálják felszámolni Iránnak azt a zsarolási potenciáját, amelyik a hormuzi szoros lezárásából adódik. Aknamentesítő hajók keresik az állítólag ott levő iráni aknákat, és több amerikai hadihajó is behajózott, amelyik adott esetben légvédelmi fedezetet tudnak nyújtani majd a kereskedelmi hajók előtt.
Mondta Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A világban mindenhol próbálnak védekezni a magas árak ellen. Van, ahol a jövedéki adót csökkentik, mint például Németországban, ahol a hét elejétől ideiglenesen literenként 17 eurócenttel, azaz mintegy 65 forinttal vitték lejjebb az üzemanyagok árát. Van, ahol mennyiségi korlátozásokat vezettek be, mint Szlovéniában, és olyan országok is vannak, ahol a magyar példát követve védett árakat alkalmaznak, ilyen többek között Horvátország. Az irányadó Brent típusú kőolaj hordonként jár a napok óta stabilan 95 és 100 dollár között mozog.
Ukrajnában 17 civil halálát okozták az éjszakai, főként a nagyvárosok elleni orosz légicsapások. Közben a britek újabb jelentős katonai támogatást jelentettek be Kijev számára. Részletek Iváncsik Attilától.
Odesszában 9, Dnyipróban és Kijevben 4-4 halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak. A hatóságok tájékoztatása szerint a sebesültek száma meghaladja a 100-at. Több ukrán nagyvárosban is jelentősek a károk. Az energetikai rendszer mellett oktatási intézményt, szállodát, lakótömböket is találat ért. A légvédelem jelentése szerint Ukrajna az idei év eddigi legnagyobb légicsapás sorozatában túl. Az orosz hadsereg több mint 700 rakétát és harci drónt vetett be. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az oroszországi Krasznodár megyei olajipari egységeket vették célba. Moszkvai beszámoló szerint jelentős kár keletkezett egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban Tuapse városa mellett. Közben az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Nagy-Britannia újabb jelentős katonai támogatás csomagot állít össze. London ezúttal több ezer rakétát, több százezer nehéz tüzérségi lövedéket és 120 ezer katonai drónt küld Kijevnek. Pár nap alatt ez már a negyedik új nagy volumenű katonai segítség, ezt megelőzően Belgium, Spanyolország és Németország is több milliárd eurós haditámogatást jelentett be Kijev számára.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban 0,4%-kal csökkent az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest, januárhoz viszonyítva azonban 4,9%-os emelkedést mértek. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz második fél év következhet. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Körülbelül a múlt évi szinten van az építőipar, és egy alacsony bázishoz mérünk,
mondta a Kossuth Rádióban az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László hangsúlyozta, februárban 12 havi összehasonlításban majdnem megfeleződött az újonnan kötött szerződések összértéke. Hozzátette, ebből arra lehet következtetni, hogy nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar. A szakember szerint a visszaesés egyik oka lehet a kemény tél. Az eredményeket ugyanakkor a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta.
Egy kormányzati ciklus az építőipar életében is egy beruházási ciklus, és februárban a legnagyobb megrendelő az már kevésbé rendel, illetve bizonyos kivárások voltak tapasztalhatók, kicsit a lakosság részéről is, kicsit a nagy befektetők részéről is, és hát ez rányomja a bélyegét az újonnan kötött szerződések volumenére.
Kai László emlékeztetett, az építőipar teljesítményének csökkenő tendenciája az egész Európai Unióban jellemző.
Itt a kérdés mindig ennek a mértéke, hogy mekkora, és azt keressük, hogy hogyan lehet a csökkenés mértékét visszafogni. Hát erre egy jó példa volt a lakhatást segítő kormányzati programok, egyrészt az energiatakarékos otthonfelújítási program, vagy a vidéki lakásprogram, illetve az otthonstart.
Az EVOS elnöke szerint a fix 3%-os hitelkonstrukció széles megrendelői réteget érint, nem csak az építésgazdaságot, ezért a program valószínűleg a jövőben is fenn fog maradni. Hozzátette, amennyiben jól működik idén a konstrukció, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat a szektornak. Ez segítheti az elmozdulást a kritikus mélypontról. Az évente újonnan épülő lakások száma pedig 12-13 ezerről 25 ezerre emelkedhet. Kai László arról is beszélt, hogy az Európai Uniós források hazahozatala is serkentheti a növekedést. Hangsúlyozta, 8000 milliárd forintból számításaik és az eddig benyújtott programok alapján mintegy 2000 milliárd forintot lehetne építési célra fordítani. Kai László az építőipari nehézségekkel kapcsolatban megismételte, régóta probléma, hogy az Európai Unión kívülről érkező befektetők, különösen az ázsiaiak és a távol-keletiek túlzott mértékben hozzák magukkal a létesítmények megvalósításához szükséges tudást, munkaerőt és építőanyagot. A szakember szerint ezen a befektetői magatartáson lehetne javítani, annak ellenére, hogy elismerte, a magyar szektor valóban szakember hiánnyal küzd.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 82 éve 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása, amit később a deportálás, a haláltáborokba hurcolás követett. Falucskai Ivett összeállítása.
A második világháború idején Európában csak nem 6 millió zsidó embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. Magyarországon a gettósításról szóló rendelet 1944. április 28-án jelent meg. Ennek értelmében a zsidókat elkülönítették a lakosságtól. A gyerekeket és a nőket is gyűjtőtáborokba szállították. Észak-Kelet Magyarországon és Kárpátalján már korábban, április 16-án hajnalban megkezdődött a gettósítás. A tömeges deportálások pedig május közepén kezdődtek. Néhány hónap alatt mintegy fél millió zsidó embert hurcoltak haláltáborba. Auschwitzban napi 4 szerelvény indult, összesen 147 vonat. Nem sokon múlt, hogy teljesen megsemmisüljön a magyarországi zsidóság, mondta a Holokauszt közalapítvány kuratóriumának elnöke a budapesti megemlékezésen. Grósz Andor hozzátette, fontos, hogy újra és újra felidézzük az emberiség legsötétebb korszakát.
A folyamatot, amely a kiegyezés utáni aranykortól a vesztes háborún át a népirtásig vezetett. A korszakot, amely az antiszemitizmus fokozatos térnyeréséről, a megaláztatásról, a kirekesztésről és végül a megsemmisítésről szólt. Azt az utat, amelynek végén több százezer magyar zsidó polgárt taszítottak a társadalom peremére, ahonnan már csak egyetlen lépés vezetett a munkaszolgálathoz és a haláltáborokhoz.
Ez a nap a fájdalomé, erről már a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszélt. Szalai Bobrovnicki Vince azt mondta, kötelességünk és felelősségünk, hogy a jövő generációi olyan világban nőhessenek fel, ahol senkit nem üldöznek származása, vallása vagy identitása miatt.
Ennek a tragikus és szomorú eseménynek az évfordulóján erkölcsi kötelességünk az emlékezés, a mártirok és az embermentő hősök szellemének ébrentartása, példaként állítása a jövő nemzedékei elé. Egész Európa közös felelősséggel tartozik azért, hogy az utánuk jövő nemzedékek tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék a hátterét és elgondolkozzanak a következményeken.
Az emléknaphoz kapcsolódva idén is országszerte rendeznek megemlékezéseket. Május 10-én pedig megtartják az életmenete emléksétát Budapesten.
Nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben jelenleg, amelyek között sok az allergén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Magyarországon több mint 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Az érzékenyeknek érdemes odafigyelni, esetlegesen gyógyszert szedni, gyakrabban takarítani, portalanítani, a szabadban pedig kerülni azokat a növényeket, amelyekre allergiások. Illés Anna összefoglalója.
Nagyon kemény időszak van az allergiások számára.
Hívta fel a figyelmet Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője. Az aerobiológus emlékeztetett, ebben az időszakban nagyjából 20 féle növénypollenje található meg a levegőben, amelyek között sok az allergén.
Ami jelenleg a legnagyobb koncentrációban van a platán. Egyébként ugye ez a városokban egy közkedvelt fa, amelyet sok felültetnek. Allergén a pollenje, azonban szerencsénkre nagyon rövid ideig tart a pollen szezonja. Egy-egy fának szinte csak egy hét, két hétig tart a pollen szezonja. Gondoljunk arra, hogy például a parlagfő esetében ugye ez hónapokig húzódik. Tehát ilyen szempontból, akik pont platánra allergiásak, most odafigyelhetnek, hogy ne a platán sorok közt sétálgassanak, hiszen most nagyon sok pollennel találkozhatnak. Emellett még jelen van a nyírpollen is a levegőben, amely ebben az időszakban már kicsit lecsengőben van, de ugye ez a tavasznak talán legősebb allergenitású pollenje.
A szakértő hozzátette, ezután nagyjából két hét múlva a fűfélék szezonja következik, ekkor van a klasszikus szénanátha csúcsidőszaka.
Jellemző erre az időszakra az is, hogy megjelennek a levegőbe ezek a kis vattapamacsok, a nyárfának a repítő szőrös termései. Ezek azonban a közjedelemmel ellentétben nem allergizálnak, csak pont egybeesik a megjelenésük a fűfélék pollen koncentrációnak az emelkedésével. Tehát van egy jól látható jelenség, amit az emberek gondolatban összekapcsolnak egy tünettel, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, és ennek sajnos sokszor a városi fák látják a kárát, mert a lakosság több helyen is kivágja, eltávolítja ezeket a fákat, amelyek látványosan szórják ezeket a fehér pamacsokat a levegőben.
Magyar Donát elmondta, egy nemzetközi projektben azon dolgoznak, hogy a városok levegőjét megtisztítsák az allergén szennyeződésektől, ami hosszú távú munkával jár. Hozzátette, ez lakossági, várostervezési és kertészeti szempontból is tudatosságra van szükség, hogy a közvetlen városi környezetbe ne telepítsenek allergénfákat.
Időjárás jelentés.
Éjszaka csökken a felhőzet, és holnap még több napsütésre számíthatunk. Egy-egy futó zápor keleten, északkeleten fordulhat elő. A szél időnként megélénkül. Hajnalban 2-11, napközben 19-24 fok várható. Hasonlóan napos idő valószínű szombaton is, majd vasárnap délutántól már egyre több felé elered majd az eső. A jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz. Budapesten 21 órakor 18 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Évente 2 millióan önkénteskednek. Ez a szám lehetne több is, mert ha másoknak adsz, akkor kapod vissza igazán önmagad. Erről is szól április 17-én az Önzetlenség napja. Azok ünnepe, akik csendben, reflektorfény nélkül segítenek másoknak. Vajon miért fontos, hogy a jó indulat és a nagy lelkűség része legyen az életünknek? Ezekre keressük a választ. Diósi Klári vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Az Álmokfutó idők című új dráma premierje a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk a darab szerzője, Fazekas István, Jászai Mari díjas színész rendező. Kék túra kiállítás a Föld napja alkalmából Egerben és tavaszi fesztivál Debrecenben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Hogyan volt lehetséges, hogy az 1956-os forradalom alatt, illetve a szabadságharc leverése után az áthatolhatatlannak tartott aknasávokkal védett vasfüggönyön keresztül több mint 200 ezer magyar nyugatra tudott menekülni a megtorlások elől?
Az emberek a szabadságukért mindent feláldoznak, és nagyon sokan vállalták az aknamezőt is.
November 8-án egyébként nem vacakolnak túl sokat a szovjetek,
gyakorlatilag 2 nap alatt az egész nyugati határt lezárja a vörös hadsereg.
M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán.